8 óra 40 perc, nem lenne a NATO tagra Ukrajna, de megkapná ugyanazokat a biztonsági garanciákat, mintha az Észak-Atlanti Szövetség tagja lenne. A többi között erről is egyeztettek a hétvégén megtartott berlini háromoldalú orosz-ukrán béketárgyalásokon. Amerikai, európai és ukrán részvétellel egy nemzetközi haderő alapjait is lefektették. A garanciák részét képezné egy amerikai irányítású tűzszünet megfigyelő rendszer is. Az orosz álláspont még nem ismert, napokon belül tárgyalnak Vlagyimir Putyinnal is az új feltételekről. Bendazsaszki Antonnal, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával Péli Nagy Kata beszélgetett.
Garanciákat egy európai vezetésű nemzetközi katonai erő biztosítaná. Ennek a részleteit mindjárt átbeszéljük, de véleményed szerint az oroszok, tehát Putyin magyarul, hogyan fogadná ezt a fajta összetételű békefenntartó előtt, amelyben ugye Amerikának és Európának is volna szerepe?
Hát nem voltak még konkrét reakciók az oroszoktól erre. Feltételezhetően a következő napokban, vagy következő egy hétben az amerikai delegáció majd Moszkvába utazik. Ugye néhány héttel ezelőtt ugyancsak a Szivikopáta vezetett delegációját Moszkvában, és valószínűleg ez a kör folytatódni fog. Én azt gondolom, hogy elégesen közelebb kerültünk hozzá, mert az oroszok győzelmi kommunikációjában sokat számított a NATO-ról való ukrán lemondás, miközben valójában ez egy úgymond könnyebben teljesíthető kompromisszum volt, hiszen azt gondolom, hogy egyébként sem volt nagy realitása Ukrajna NATO tagságának, viszont az oroszok kommunikálhatják azt kifelé, befelé, hogy igen, elérték Ukrajna demilitarizálását, megakadályozták Ukrajna NATO tagságát. Ez volt az egyik nyilvánosságban kommunikált ok a Ukrajna megtámadására, még ha az nem is felelt meg a valóságnak a NATO Ukrajna feltételezett NATO tagsága, és most azt mondhatják, hogy hát ők megoldották ezt a kérdést, Ukrajna nem lesz a NATO tagja. Noha a valóságban, ahogy a dolgok jelenleg kinéznek, Ukrajna megkaphatja ugyanazokat a katonai biztonsági garanciákat, mint ami a NATO-ban is járhatott volna Ukrajnának, hát ezért akartak a NATO-ba belépni a katonai védelem miatt, hogy az Egyesült Államok, Franciaország, Németország megvédje az országot egy esetleges orosz támadással szemben, és most gyakorlatilag ugyanezt megkapják, csak ezt nem a NATO-nak fogják nevezni, hanem majd valamiféle biztonsági megállapodás lesz az európai és az amerikai országok között, viszont Oroszország kommunikálhatja azt, hogy hát ők elérték a célt, Ukrajna soha nem lesz a NATO-ja.
Hát éppen ezt akartam kérdezni, tehát a megállapodás tervezet értelmében újjászervezik az ukrán erőket, a légtér és a tengeri biztonságot garantálná ez a nemzetközi katonai erő, és akár ukrán területen belül is működne. Na most azért vannak azért kulcsfontosságú eltérések a NATO tagság és e között, de hát valójában a védelmi célt ez is meg tudja valósítani. Mi a különbség? Mit nem kapna meg Ukrajna?
Hát nem tudni, hogy pontosan ehhez, hogy menne hozzá az amerikai garancia. Tehát nem teljesen világos, hogy ez az-e a garancia, amit Ukrajna megkapná, vagy ez csak egy része, tehát kötnének egy ilyen megállapodást az európai országokkal, és aztán lenne egy másik megállapodás az Egyesült Államokkal, vagy csak ez a megállapodás lenne, mert ugye szó volt arról is, hogy Ukrajna gyakorlatilag a NATO 5. cikkelye szerű biztonsági katonai garanciákat kapja, ami ugye azt jelenteni, hogyha Ukrajna támadás éri, akkor olyan, mintha az Ukrajnával együttműködésben lévő országokat is támadás érné, vagyis katonailag is kötelesek lennék segíteni Ukrajnát. Sőt, a hétfői napon a tárgyalásokat követően az is kiszivárgott, éppen biztonsági garanciákkal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok akár úgy is hajlandóak lennék biztosítani ezeket a garanciákat, hogy az amerikai szenátuson is átviszik ennek a kötelező jogi voltát, ami azt jelenti, hogy itt nem csak az egyes amerikai elnökök kénye kedve szerint működne, tehát Donald Trump megígéri, aztán a következő elnök majd eltörli, hanem ennek sokkal komolyabb jogi vonzata is lenne. Alapvetően ez az, amire Ukrajnának szüksége van, hogy nem csak papíron létező, hanem tényleges katonai vállalások, katonai garanciák, aminek elrettentő ereje lenne a másik fél számára, tehát mondjuk Oroszország világosan érteni, hogy ha Ukrajnába beavatkozik újabb támadás erejéig, akkor annak milyen következményei lennének, és hát a következmények között ott lenne akár az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás is, akár emberi, tehát katonai kontingens révén, de hát nyilván itt az ördög részletekben rejlik, de nem ismerjük pontosan, hogy a valóságban hogy működne. Itt van egy közös európai nyilatkozat, vannak kiszivárgott részletek az amerikai garanciákról, de valószínűleg ez még egy tovább dolgozás előtt álló folyamat, tehát valószínűleg az oroszok is mondanak rá valamit. Feltételezem, hogy ők úgy egyeznek majd bele, hogy kikötik, hogy külföldi katonai kontingens nem lehet Ukrajna területén, és majd, ha lesz egy megállapodás, akkor el tudom képzelni, hogy végeredményben némileg máshogy fog kinézni ez a katonai garanciákról szóló rész, hogy tükrözze alapvetően az ukrán félelmeket és ukránnának nyújtott garanciákat is, de közben szimbolikusan az orosz követeléseket, feltételeket is tartalmazza, például az, hogy külföldi katonák, az európai katonák, vagy amerikai katonák ne legyenek Ukrajnában.
Azért ennek ára van. Például az amerikaiak kinyilatkoztatták azt, hogy bármilyen béke megállapodásnak az a feltétele, hogy Donyeck megyéből katonailag ki kell vonulni.
Az ukrán kommunikáció arról szólt, hogy ezek nem amerikai követelések, nem amerikai feltételek, hanem ők tolmácsolják az orosz minimum feltételeket, és azt gondolom, hogy ebben abszolút van igazság, hisz ahogy a NATO-nak a legalábbis papíron a megakadályozása is egy ilyen orosz kommunikációs cél. Ugyanúgy Donbassnak a megszerzése is egyfajta minimum cél, ami Vladimir Putyin számára szükséges. Tehát ahhoz, hogy Oroszország azt kommunikálja kifelé és befelé, hogy ebben a háborúban győzött. Győzelemnek a mértéke közel sem olyan, mint amiben az oroszok 2022-ben bíztak, de mégis ahhoz, hogy egyáltalán sikeresen tudja eladni ezt a vélhetően közel 300 000, 250-300 000 halottal járó katonai konfliktust, ami közel 4 éven keresztül, legalábbis legjelenleg 4 éven keresztül folytatódott, tehát ahhoz, hogy sikeresen tudja kommunikálni, ahhoz Putyinnak az kell, hogy területet kapjon, és ehhez Donbass szükséges, tehát ez az, amit ő majd mondhatja, hogy hát orosz narratívával jelen felszabadították a donbaszi területeket. Ha ez nincs meg, akkor olyan, mintha padhelyzet lenne, hogy hát harcoltak, de most itt megálltak, mert eddig jutottak. Ez az orosz narratívában, az orosz célok szempontjából nem fér bele, Putyin most erősben érzi magát. Én nem látom azt, hogy hogyan tudnának az oroszok megegyezni egy megállapodásban, egy békében, anélkül, hogy ilyen jellegű...
Hogy valamit felmutassanak.
Valamit felmutassanak, így van.
Kicsit nekem úgy tűnik, hogy ez már ilyen mindkét fél részéről egy kármentés.
Persze, tehát ennek a háborúnak egyértelműen nincsenek győztesei, nincsenek vesztesei, nagy vesztesei sincsenek. Valaki jobban jön ki, mint a másik, és ugye a nagy kérdés, hogy ki mit tud, hogyan tud kommunikálni. Nyilván ukrán szempontból az már mindenképpen egy pozitív kommunikáció lesz, hogy hát ők megvédték magukat a világ második legerősebb haderejétől, és megőrizték az ukrán függetlenséget. Ez már egy működőképes győzelmi kommunikáció. Az oroszok pedig azt kommunikálják majd, hogy hát ami 2014-ben elindult, zárójelesen orosz titkosszolgálati támogatása, történő szeparatista mozgalom egyébként pont Slavjanszkban indult 2014 elején, tehát ott jelentek meg az oroszok által támogatott és fegyveresen felszerelt szeparatisták, akkor az ukránok Slavjanszkot sikerült, tehát meg tudták tartani, ugye Donyeckot és Luhanszkot nem, de az egész folyamat 2014-ben Slavjanszkban indult, most hogyha Slavjanszkot az oroszok megszerzik, Slavjanszk és Kramatorszk az utolsó két nagyváros, ami a Donyecki megyében az ukránok kezén maradt. Tehát, hogyha Slavjanszkot megszerzik, akkor azt kommunikálhatják, hogy hát 14 óta harcoltak érte, ott indult el az egész konfliktus, és most visszajutottak ugyanoda. Tehát mindkét fél valóban egyfajta kármentéssel, bizonyos céloknak a felmondásával próbál majd valamit kommunikálni, de a területi kérdés úgy tűnik, hogy most mindkét fél számára nagyon fontos.
Az elmúlt percekben Bendazsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Zenei kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek. 9 órakor pedig friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.